Mennyei atyánk, magasztalunk azért, hogy a te irgalmad végtelen. És köszönjük azt, hogy ebből az irgalomból már mi is tapasztaltunk, ebből a leírhatatlan és végtelen irgalomból. Köszönjük, hogy a te kegyelmed és hűséged megújul minden nap a mi életünk fölött. És az, hogy mi most itt lehetünk és itt vagyunk ma este, ez is a te jó indulatod és a te irgalmad és a te kegyelmed. És szeretnénk, Uram, ezt neked megköszönni. Köszönjük, hogy sem betegség, sem más miatt nem kellett távol maradjunk, hanem megsegítettél bennünket. És köszönjük azt, hogy vágyat is adtál, hogy ma este eljöjjünk. Köszönjük, hogy valóban úgy van, ahogy énekeltük, hogy nagyon sok jóval megáldasz bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy a legfőbb jó mégis az, hogy te itt vagy jelen, és meg akarsz mindannyiunkat áldani. Urunk, áld meg mindannyiunk életét, és adjad, hogy engedjünk, hogy megáldhass, hogy boldoggá tedd az életünket. És Urunk, kérünk arra, hogy ami itt történik ma este, dicsőítse meg a te szent nevedet. Urunk, azért is imádkozunk, hogy rontsd meg az ördög minden munkáját. Tudjuk, hogy az ördög is jelen van ezen a helyen, és el akarja terelni a mi figyelmünket, gondolatainkat. Szeretné azt, hogy ne figyeljünk oda, és az igének ne legyen semmi hatás az életünkre. Úr Jézus, köszönjük, hogy azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsad. És kérünk, hogy rontsd le ma este is, és építsd a te országodat mindannyiunk életében. Amen. Az előbb énekünkben, a harmadik verszakban, hogy sok itt a bűn és a küzdelem, az orkán zúgva dúl. De mi tudjuk azt, és bizonyosak vagyunk arról, hogy van valakink a mennyországban, van, aki közben jár érettünk, és segít nekünk ebben a földi életben. És tudjuk azt, hogy aki fenn van a trónusnál, Jézus közben jár érettünk, és kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozik, és könyörög érettünk, hogy mi éljünk az Isten akarata szerint. És énekeljük most ezt a következő éneket, amelyik úgy kezdődik, hogy a mennybe fenn a trónusnál, és gondoljunk abba bele, és hadd legyen ott a hála a szívünkben, hogy nem egyedül kell megfussuk ezt a pályát és ezt az életet, hanem van közben járunk, van segítünk, akire mindig, minden körülmény között számíthatunk.
Thank you.
utóbbi két éneket a mennyországról énekeltük, és tudjuk azt, hogy a mennyország egy tökéletes hely, ahol nem lesz már semmi baj, semmi probléma, és úgy beszél erről Isten igéje, hogy ott majd nem lesz gyász, és nem lesz kiáltás, és nem lesz könny, és nem lesz fájdalom. Szinte elképzelni sem tudjuk, ugye, hogy milyen ország lehet ez. Milyen ország lehet vajon a mennyország. De amíg ezen a földön élünk, addig nagyon sok bajjal, mondhatni azt, hogy igazságtalansággal találkozunk, és ez az élet egy küzdelmes élet. És szeretnék a világtörténelem egy elég sötét időszakára csak egy néhány pillanatra úgy rávilágítani. Körülbelül 150 évvel ezelőtt történt az Egyesült Államokban, amikor kitört a polgárháború. És az egyik oka az volt ennek a polgárháborúnak, hogy nagyon nagy volt az igazságtalanság ebben az országban, az államokban. Nagyon sok embert elnyomtak, és rabszolga sorsba kényszerítettek. Aztán több évi háborúskodás után, és körülbelül 1 millió áldozatot követelő harcok után, végül 1856. február 20-án megszületett az a rendelet, ami végérvényesen eltörölte a rabszolgaságot. És én ugye elképzeltem magam előtt, hogy vajon mit érezhettek azok az elnyomott emberek? Lehet, hogy vannak közöttünk, akik olvastak könyveket erről az időszakról. Vajon mit éreztek azok az emberek, akik évtizedekig ebben az elnyomásban és ebben az embertelen bánásmódban részesültek? És gondolom azt, hogy az akkori viszonyokhoz képest mégis futótűzként terjedt el az a hír, hogy vége a rabszolgaságnak. Mi is most már ezentúl emberhez méltó életet élünk. Óriási örömhír lehetett ez. És milyen nagy megkönnyebbülést hozott az embereknek, családoknak, akik lehet már úgy is születtek egyesek, hogy rabszolgák voltak, és soha nem élték át a szabadságnak az ízét. De hadd mondjam azt, testvérek és kedves jelenlevők, hogy van és volt ennél egy sokkal átfogóbb és egy sokkal messzébb terjedő hír. Ez a hír csak az amerikai kontinenst érintette. És biztos, hogy százezreknek meg millióknak hozott megkönnyebbülést, meg egy boldogabb életet. De hadd énekeljünk most egy olyan hírről, ami az egész világot átfogja. Nem csak egy kontinenst, egy hatalmas országot, hanem még a legapróbb szigetig is ebben a földkerekségen eljut és egyre inkább terjed ez a hír. Hadd énekeljük ezt a következő éneket, az örömhírről, amelyet mindenkinek meg kell hallania. Az üt szava átvonul tengeren és szárazon. gondolat erejéig ennél az időszaknál maradva. Egy híres ember volt akkor az amerikai elnök, biztos, hogy sokan tudják, hogy ki volt ez az elnök, Abraham Lincoln, aki egy élharcosa volt ennek a, úgymond nem is a háborúnak, hanem annak, hogy eltöröljék ezt az igazságtalan rendszert. És a feljegyzésekből az derül ki, hogy ő egy Isten hívő ember volt, aki időt töltött az Úrral, és sok bölcs mondás maradt fenn ő tőle, és egyet szeretnék csak idézni tőle, hogy sokszor hullottam már térdre, mert meggyőződésem volt, hogy máshova nem fordulhatok. Ugye milyen értékes gondolat? Amikor egy ilyen nagy ember azt mondja, hogy nem fordulhatok máshova, az én egyedüli segítségem az Úrnál van. Azt is tudjuk, hogy ő megérte azt, hogy eltörölték a rabszolgaságot, és úgymond sikeres volt az ő fellépése, de nagyon keveset élt, mert rövidesen meggyilkolták. De úgymond az ő halála összefüggésbe hozható azzal, hogy mondhatjuk úgy, hogy az életét adta mások szabadságáért. Egész életén át ezért harcolt. De tudjuk azt is, hogy az ő halála nem hozta el a tökéletes szabadságot. És ha most is körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy úgymond nincs rabszolgaság abban az értelemben, ami volt, de nagyon sok igazságtalansággal találkozunk. És lehet azt mondani, hogy nincs olyan rabszolgaság, de van másféle elnyomás és másféle erőszak. De mégis van valaki, aki elhozta ebbe a világba a tökéletes szabadságot. Mi mindannyian bűnben születtünk, és a bűnnek a szolgasága sokkal szörnyűbb és sokkal rosszabb, mint ha valaki csak testileg rabszolga, vagy valakinek a szolgája. De Jézus elhozta a tökéletes szabadságot, mert ő egy tökéletes ember és tökéletes Isten volt. Az ő áldozata teljes mértékben eleget tett annak, hogy bárki szabad lehet, bárki új életet kezdhet. És most énekeljünk az Úr Jézusról, aki elhozta ezt a tökéletes szabadságot, következő énekünkben egy hálaadás azért, amit Jézus tett értünk. És hadd énekeljük ezt mélyen belegondolva abba, hogy Jézus, drágább vagy nekem. És hadd legyen ez egy kérdés is, hogy valóban így van-e, hogy Jézus drágább mindennél? Vagy van valaki, akit jobban szeretek? Vagy van valami, amihez jobban ragaszkodom? Vagy a szívem oda nőtt valamihez? És nem Jézus a legdrágább. De hadd énekeljük ezt ezzel a meggyőződéssel, és ezzel a vágya, hogy Jézus legyen nekünk a legdrágább. Thank you. következzen egy vallomás. Ez is vallomás volt, ez az ének, amit énekeltük, hogy Jézus drágább vagy nekem, de hadd következzen egy még személyesebb vallomás. Nem tudom, hogy a jelenlevők közül mikor volt az az utolsó alkalom, amikor úgy éreztette velünk valaki, hogy szeret, és hogy értékel, és hogy megbecsül, és hogy jelentünk valamit neki. Ugye, amikor hallunk ilyen vallomásokat, vagy ilyen megnyilvánulásokat, akkor milyen jó leső érzés az, hogy valaki szeret bennünket, és valaki gondol ránk. Most hadd énekeljük ezt a vallomást Jézus felé, hogy szeretjük őt, szeretni akarjuk őt, és nagyon értékeljük azt, amit érettünk tett. Szintén még belegondolással, átérzéssel énekeljük a következő éneket. Szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy. Szeretnék egy néhány igeverset olvasni a Zsidókhoz írt levél negyedik részéből. Zsidókhoz írt levél negyedik rész, a 12. verstől a rész végéig a 16-os versig fogom olvasni. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Foglaljunk helyet. Különböző természetűek és különböző jelleműek vagyunk itt. És mondhatni azt, hogy nem, talán nincs két egyforma ember. De Jézus mindannyiunkat lát, és mindannyiunkat nagyon alaposan ismer. Mert az ő alkotásai vagyunk. Ő teremtett bennünket. És most adjunk hálát azért, hogy Isten igéje fog szólni a következő percekben. Ahogy elolvastam ezt az ige szakaszt, és foglalkoztam vele otthon, úgy az jutott újra eszembe, hogy Isten igéje milyen mélyreható munkát tud végezni. Hogy még a velőkig és egész a belső részünkig, egészen még a szándékainkat is meg tudja ítélni. És ez nem egy félelmetes dolog, mert az Úr jót akar mindannyiunknak. És ha esetleg van valami rossz bennünk, azt meg akarja ítélni. Ha van valami jó szándék, azt meg akarja segíteni. Van egy ilyen énekünk is, ami egy kérdéssel kezdődik, hogy mit mond a régi ige a menny titkairól? És énekeljük el most ezt az éneket ezzel a vágyakozással és ezzel a kíváncsisággal, hogy vajon mit fog nekem üzenni az Úr ma este.
Thank you. meg Bibliánkban az igét, ami Isten tiszteletünk alapigéje, a János evangéliumának 4. része, a 4. rész első 10 versét fogjuk olvasni. Hallgassuk meg tehát Isten igéjét, és akinél van Biblia, megkeresheti a János evangéliumának 4. részét, annak az első 10 versét. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítvány szerez és keresztel, mint János, jó lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra vala. Jöve egy Samária beli asszony vizet meríteni. Mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoztak a samáriaiakkal. Felele Jézus és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit ma este, és az Úr igéje köré telepettünk le. Az Úr Jézus van itt a középen, a központban, mert ő itt van, ahogy megígérte. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást, és eljöttek erre az estére és az evangelizáló alkalomra. Örülünk annak, hogy Veres testvér ma is velünk van, és a hétvégén velünk lesz. Köszöntjük őt is, és kívánunk nagyon sok erőt az ige szolgálatára. És mindnyájan, testvéreim, akik eljöttünk ide ma este, olyan jó lenne, hogyha szomjazó lélekkel figyelnénk mindarra, amit az Úr akar nekünk mondani. Mert ő el akarja mondani, hogy mi a megoldás, hogy hogy tudunk megelégedni az élő vízzel, és boldogan élni. Hát, hogyha vannak ilyen indulataink, ilyen vágyaink, akkor jó helyen vagyunk itt az Úrházába, mert ő meg akar szólítani. Kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát.
Szeretett kedves testvéreim az Úrban, kedves hallgatók, bárhonnan, városból, vagy vidékről, egy gyülekezetből, vagy más gyülekezetből valók vagytok, kívánom Isten áldását rátok, magamnak és mindannyiunk részére kívánom, hogy Isten töltse ki az ő kegyelmét, szent lelkét ezen az estén. Hálás vagyok szívemben az Úrnak, hogy még egyszer itt lehetek. Egyszer utoljára lesz, nem tudom, hogy mikor, ezzel nem akarok gyász hangulatot kelteni senkinek sehol, sőt, örvendeni fogok, és örvendjetek velem együtt, ha majd eljön az idő, hogy elvégeztem én is a munkát, amit rám bízott az Úr. Hogy Pál apostol mondja, nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetve eltétetett nékem az igazságnak koronája. Ezt várom, és azt mondja az apostol, megadja az Úr az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését, az ő eljövetelét. Örvendek annak, hogy itt lehetek, és örvendek annak, hogy várom az Úr Jézus visszajövetelét, és azt a nagy találkozást, amikor találkozni fogunk úgy a mennyországba, hogy nem lesz többi elválás, ahogy a tegnap este is hangzott az ének. Visszaemlékszem, amikor rádiós felvételek voltak, prédikációt kértek tőlem egyik vagy másik városban, és aztán a stúdióba behívtak, el kellett mondjam a prédikációt úgy, hogy nem voltak ige hallgatók jelen akkor, majd rádión keresztül hallgatták. Egy kicsit különös volt nekem, aki gyülekezetben hallgatóság előtt szóltam az Úr igéjét sokszor, és láttam a hallgatóimat is, és sokszor észre lehetett venni azt, hogy hogyan reagálnak az ige hirdetésre. Volt rá eset, hogy érdeklődéssel, és egyre inkább látszott rajtuk, hogy átjárja őket az ige, és vágyják, és kívánják, és szomjúzó, éhező szívvel veszik magukhoz az igét. Aztán máskor láttam azt is, hogy volt már olyan, aki kicsit fészkelődött, jobbra-balra is nézett, talán várta, hogy mikor lesz vége. Hát amikor a rádiós Isten tiszteletre kellett mondani az ige hirdetést, ott nem láttam senkit, és az se nem lelkesített, se nem zavart, hogy hogyan hallgatják, hogyan viselkednek az ige hallgatók. Hát most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most se zavar. Hallom a hangot, és az imádság, amikor hangzott, úgy egymás után imádkoztak férfiak és nők, ez lelkesített, ez buzdított engem is, vagy az imáró buzdítást, amikor hallottam, vagy az énekeket, vagy ezt az utolsó éneket is most, ez úgy átjárja a szívemet, és olyan jó itt lenni. Mondogattam én is, más is mondta, hallottam, nem én mondtam először, milyen szép volna hazamenni így egy Isten tiszteletről a mennyországba. Itt fejezni be. Énekkel, imádsággal, ígét hallgatva az Úr jelenlétében, a Szentlélek nyitja az értelmünket, a szívünket, halljuk az Urat, értjük az Urat, az üzenetet, és aztán így ezzel menni el. Hát én nagyon szeretném. Isten meghatározta biztos jó előre, hogy hogy lesz, legyen az ő akarata szerint. Nekem is, neked is, és mindnyájunknak. Ez az ige, amit felolvastunk, hát kezdődik azzal, hogy meghallották a farizeusok, hogy Jézus több tanítványt szerez, mint János. Jézus tanítványokat szerzett. Vagyis tanított, hirdette az ígét, és hozzá szegődtek emberek, akik még folytonosan tovább akarták hallgatni. Hát keresztelő Jánosnak is voltak tanítványai, és a keresztelő János tanítványai közül lettek Jézus első tanítványai. Akik meghallották, hogy mit mondott János, hogy utánam jő, aki előttem volt, és nagyobb, mint én. Ő szentlélekkel és tűzzel keresztel. És aztán rámutatott keresztelő János. Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét. És akkor János tanítványai közül elmentek, és Jézus után nem, ami megkérdezték, Mester, hol lakom? És lettek Jézus tanítványai. És itt megjegyzi az apostol, aki az evangéliumot írta, János, hogy jól lehet, Jézus maga nem keresztel, hanem csak a tanítványai. De akik Jézus tanítványai lettek, azok megkeresztelkedtek. Nem azért, mert Jézus vagy a tanítványok ezt erőltették volna, vagy rábeszélték volna őket, hanem kérték. És ez minden mai napig így van. A keresztség nem olyan, hogy az akarat ellenére valakin végrehajtják. Akár csecsemő, akár felnőtt legyen, a bibliai keresztség nem olyan, hogy más akar valakit megkeresztelni, vagy kényszeríti, vagy erőlteti, vagy rábeszéli, vagy mert ez a hagyomány, ez a szokás, akkor ezt tenni kell. Nem. A keresztség ennél sokkal több. Jézus tanítványai keresztelkedtek meg. És Jézus az ő tanítványainak, az apostoloknak adta a parancsot, hogy hirdessék az evangéliumot, és tegyenek tanítványukká minden népeket. És ha tanítványá lettek, akkor kereszteljék meg őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Tehát van a misszió parancsnak egy ilyen része, hogy a tanítványok keresztelkedjenek meg, de ez meggyőződés kérdése. Ott van a Bibliában, amikor Filipp evangélista, Isten szent lelkére figyelve, elment a járatlan útra Samáriából, amely tartományról most is olvastunk, ahol Jézusnak át kellett menni. Samáriában ott a lébredés volt, ahol tanítványok lettek sokan, ahol megkeresztelkedtek, ahova mentek az apostolok, imádkoztak kézrátétellel azokra, akik megkeresztelkedtek, és vették a szent lelket. Nagy öröm volt abban a városban. Akik tanítványá lesznek, akik megkeresztelkednek, akikre Isten megáld az ő szent lelkével, azoknak nagy örömük van. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. És akkor az Úrnak lelke azt mondja Filipnek, na, menj tovább innen. Jó volt itt, örömed volt, többiekkel együtt örültél, de most van egy programom, van egy terve. Menj a járatlan útra. És Filip enged a léleknek, és megy. És az etióp főember, a királynénak, a kincstárnoka, Jeruzsálemből hazatérőben volt a szekerén, ott kapott egy tekercset, Ésaiás próféta tekercsét, és olvasta. És Filip hallotta ezt, és a lélek szólt, menj oda a szekérhez. Oda megy. És megkérdezi, érted, amit olvasol? Hát nem, ha csak valaki meg nem magyarázza. És akkor oda ment Filip, és megmagyarázta neki, magyarázta az ígét, az evangéliumot, kiről mondja ezt a próféta, mint jó, mint bárány, mitették a mészárszékre, száját nem nyitotta meg. Ki ez a szenvedő ember? A proféta maga, más valaki? Akkor Filip elkezdte ez ige alapján a proféciát megmagyarázni, hirdette neki a Jézust. mennek a szekérrel, érnek egy vízhez, és a komornyik megállítja a szekeret. Azt mondja, imhol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjen. És én nem olvasom, hogy ott Ésaiásnál, a prófétánál szó volna a keresztelkedés. Még azt se olvasom, hogy Filep győzködte volna a komornyikot, hogy keresztelkedjen meg. Ti olvastátok? Kérem? Hát valami beszélt, biztosan eljutottak a vízig, de előbb elvezette a vérhez. Megsebesítetett vétkeinkért, megrontatott bűneinkért, békességünknek büntetése rajta van, az ő sebeivel gyógyultunk meg. Előbb a Jézus sebeihez, előbb a Jézus véréhez, azután a vízhez. Előbb Jézus vére által a megtisztulás, azután a vízkeresztségben vallástétel, bizonságtétel. És amikor azt mondja a főember, imhol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjen. Én Jézus tanítvány akarok lenni. Én követni azt, akarom azt, aki érettem életét adta. Azt mondja neki, főleg, ha teljes szívvel hiszel, meg lehet. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Leszálltak mindketten a vízbe, és megkeresztelte őt Filip. Vízből kijöttek, hát az Úrnak lelke Filipet elragadta, a komornyik tovább ment az ő útján örömmel, Szentlélek által örömmel. Kincstárnok volt, lehet jó fizetése volt, magas tisztsége volt, Jeruzsálembe járt zarándok úton a templomba, de minek örült? Minek örült? A megváltó Jézus Krisztusnak, a Messiásnak, a szabadításnak, hogy tanítványa lehet annak, követője lehet annak, aki érette adta életét. Ő ezt megértette, hogy ez az Isten fia, és boldogan indult tovább, örömmel ment tovább az ő útján. Hát Jézus több tanítvány szerzett, mint keresztelő János, és a Jézus tanítványai azokat megkeresztelték. Érdekes ez, nem is mindig foglalkoztatott engem ez az ígéből, a misszió parancs után, hogy Jézus tanítványai kereszteltek, ezt megértettem. De azt, hogy már, mikor Jézus tanítványokat szerzett, ő maga Jézus nem keresztelte meg őket, de a tanítványai megkeresztelték. És a tanítványai is meg voltak keresztelve, keresztelő János által. Jézus maga is megkeresztelkedett keresztelő János által. Ez egy nagyon fontos és komoly a hitvaló felnőttek keresztsége. Ez nem gyerekjáték. Elnézést a kifejezését. Ez nem gyerekeknek való. Ez felnőtt értelmes embereknek való, hogy Jézus tanítványai lesznek, hisznek az evangéliumba is megkeresztelkednek. Tanítványai lesznek Jézusnak. Na hát ez történt, csak hogy erre volt egy reakció. Jézus több tanítványt szerez, mint János. Már a keresztelő János munkája, hogy ő keresztelt, már ez szeget ütött a farizeusok fejébe, már ez bántotta, sértette őket, aki, amikor valakik úgy, nem őszintén mentek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, nem tettek vallást bűneikről, akik vallást tettek bűneikről, megtértek, megkeresztelte, meg megtérésnek keresztségével keresztelt. Akik nem, azokat elutasította. Mérges kígyunknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Isten elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Nem így, teremjetek előbb megtéréshez méltó gyümölcsöt. Ne mondogassátok a hagyományt, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk, mert Isten a kövekből is támaszthat magának fiakat. És nem sokára beteljesedik ez. Jézus megy, el kell menni neki Judeából, Galileába, mert Judeába volt a központ, ott szőtték ellene a tervet, ott szövetkeztek ellene, és akkor Jézus úgy gondolta, nem jött el még az óra, nem fejezte be munkát, hát ha itt Judeában most nincsen helye, akkor megy Galileába. át kellett menni Samárián, mert Samária Judea és Galilea között volt. És ez a Samária egy különös tartomány volt. Itt olyan vegyes elegy-belegy emberek voltak, mert amikor a babiloni vagy asszíriai és babiloni fogságba elvitték a sok zsidó embert, akkor úgy üresen maradt, elnéptelenedett az a tartomány, ott Galilea és Júdea között elég nagy hézag volt, és akkor oda betelepítették a pogányokat, és a kevés maradék zsidókkal összevegyültek, összeházasodtak, csak ezeket a zsidók, a tiszta vér zsidók megvetették, lenézték. Ti nem vagytok közülünk való. Veletek mi nem barátkozunk. Ti összevegyültetek a pogányokkal. Ti már nem azok vagytok, akiktől mi származunk. És az ellenséges viszonylót közöttük. Lenézték, megvetették. De Jézus átment ezen a tartományon, samaritánusok között járt már korábban is, és nem fogadták be. Akkor két buzgó tanítványa, a mennydörgés fiai, azt kérdezték, akarod-e, hogy úgy cselekedjünk, mint Illés? Hogy kérjünk tüzet, vesszenek el, égjenek el ezek a samaritánusok. Mit mondott Jézus akkor? Nem tudjátok, mi némi lélek van bennetek. Az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az embereket, hanem hogy megtartsa. Még ha samaritánusok, akkor is. És Isten előtt nincs személyválogatás. És csodálom ezt. Emlékszem fiatal koromban, amikor a a róma nemzetségből tértek meg ott a vidékünkön emberek. Volt egy buzgó fiatal ember, Sándornak hívták. Hát szerette az urat, megtért, ragaszkodott hozzá, és hát megismerte engem, és engem is szeretett, én is szerettem őt. A piacon találkoztunk, aztán olyan jó, erős hangon mondta el mindig a bizonság tételét, és mondja nekem egyszer, hogy te tudod, ott voltam az erdőn, a jószágokat legeltettem, lefeküdtem, meghűltem, a mesémmel baj volt, szúrt, nagyon fájt, és aztán hát imádkoztam, könyörögtem, egyszer azt mondja nekem a lélek, mená domnului te apásze. Az Úrnak keze nehezedett reád. És akkor elkezdtem gondolkodni, hát igen, tudom, hogy megfáztam, de ha az Úr keze nehezedett reám, akkor ennek valami értelme, valami mondani valója. Elkezdtem önvizsgálatot tartani, és megtaláltam az életemben olyan dolgokat, ami nem mindig hívő emberhez. Könyörögtem, bűnbánatot tartottam, és az Úr levette rólam a fájdalmat. Olyan jó volt hallani. Aztán még azt is, amikor Isten elhívott, és úgy volt, hogy a szemináriumba kell mennem, ez a samáriai, idézőjelbe teszem most, ott megint megtalált engem a piacon, na hogy vagy, mondom neki, hogy megyek Bukarestbe a teológiára. Rám néz, azt mondja, hát miért mész te oda tanulni? Nem adott neked a Jóisten szent lelket, emberekkel megtanítsanak téged prédikálni? Te mondod. Adott a Jóisten szent lelket. Már prédikálok is. De az Úr Jézussal 3 évig jártak a tanítványok, vagy az Úr Jézus tanította őket, és adta az ő lelkét nekik is, mert reájuk lehet feltámadása után is, és még mindig várták, és még kaptak szent lelket. Én is kaptam, de még tanulni kell az írásokat, tudakozni kell. Kik fognak téged ott tanítani? Hívők vagy nem hívők? Mondom, hát hívjuk. Na akkor menj! Tőle kaptam meg a jóváhagyást. Még az akkori hitközségtől nem. A departamenttől nem. De az Úrtól igen, és egy egyszerű embertől igen. És úgy lett. Majd megadta mindenki, akinek meg kellett adni, mert megértették az Úr akaratát. Nem húzhatták át véglegesen. Olyan jó volt, aztán ezeket az embereket látni, hallani. Emlékszem az édesapám élményét elmondta, amikor az a szárdobosi ilyen jó, nagyon barna ember, amikor legtöbben voltak baróton a piacon, átköszöntött a népen a túlsó fejre. Az ura áldja meg Efraim testvér! Én nem szégyellem, hogy testvérek vagyunk. Azt mondja édesapám, fiam, én se. Samáriaiak megvetettek, lenézettek. De hát Isten a világ nem teremtményét választotta ki, a szegényeket, a valakiket, hogy megszégyenítse, a senkikkel. És ez sokszor történt és történik. Maradok most csak a Bibliába felolvasott ige mellett. És samáriai asszony, aki nagyon hátrányos helyzetben volt, származását illetően, és a történtek miatt, mert volt már 5 férje, és akivel élt, az éppen nem volt férje. És az jött a kúthoz, a Jákob kutyához, ahhoz a forráshoz, amit Jákob az ő fiának adott. És ott volt az Úr Jézus. Váratlan találkozás, de nem véletlen. Az asszony nem volt felkészülve erre a találkozásra. Az asszony nem tudott erről a találkozásról semmit. De azt már nem mondom, hogy Jézus nem tudta. Jézusnak megvolt egy programja. Felülről meghatározva. Testvérek, nem tudom, hogy ki hogy van az életében a menetrendben. Én tudom, hogy tudunk tervezni mi is, és Isten adott nekünk értelmet, és kell gondolkozni, és el kell dönteni dolgot, hogy mit teszünk, vagy mit csinálunk. De nem nélküle. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, ha mi hívők vagyunk, akkor nem indulunk Isten nélkül. Nem teszünk Isten nélkül dolgokat. Megbeszéljük Istennel, mennyei atyánkkal, útjainkat, dolgainkat. Müller György egyszer megkérdezte az egyik barátját. Te szoktál imádkozni, amikor tüzet gyújtasz? A barátja azt mondja, ó, hát ez olyan különös, amit most kérdezel. Hát annyiszor gyújtottam már tüzet, azt már olyan rutinosan tudom, nekem ahhoz nem kell imádkozni. Azt mondja Müller György, nekem még a tűzgyújtás is jobban megy imádság, ha imádkozom. Nem akarom, hogy visszaérjünk az Istennel való beszélgetés komolyságának. Nem akarom, hogy Istent ne tiszteljük, és úgy mondjuk az imádságot, hogy nem is tudjuk, hogy mit mondunk, csak gépiesen, sablonosan imádkozzunk. De intelek, hogy mindenek előtt tartassanak imádságok, esedezések, háladások, minden emberek. És mindenek előtt imádkozzunk. És szüntelen imádkozzunk. Ezt olvassuk a Bibliából. Ezt. Fölteszem most a kérdést, csak így. Vajon Jézus megbeszélte az atyával, hogy elmegy Judeából Galileába? Mit merünk erre mondani? Én határozottan azt mondja, nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjen. Semmit sem cselekszik a fiú. Figyeli az atyát. Függ tőle. És így kell legyen a hívő ember is. Hát miért vagyunk ma este itt? A Isten gyermekei vagyunk. Egyfelől a hívő emberek nem véletlen vannak itt ma este. Nem véletlen. Egy samáriai asszony lehet abba az állapotba, de neki se véletlen, hogy váratlan találkozás Jézussal. Váratlan az az íge, amit Isten szól neki. Nem gondolt erre. El se képzelte. De ha itt vagy, nem véletlen. A gyerekek játszottak a baseball ütővel, el akarta venni egyik a másiktól, hogy nála legyen, aztán húzták két felé. Az egyik elengedte, a másikat megcsapta. Jöttek hozzá, és akkor panaszkodott, megütött. Te nem akarta, véletlen volt. Az nem véletlen volt. Te nem akart megütni, hát két felé húztátok, aztán ő elengedte már, hogy ne húzzátok két felé, és akkor véletlenül megcsapott téged. Az nem akarta. Az nem véletlen volt. Hát hogy volt? Nem jutott eszébe a szándékosan, azt mondta, úgy szintén. Annyiszor eszembe jut ez a szó, amikor látom, hogy két felé húznak az emberek, erőszakoskodik egyik is, a másik is. Véletlen, nem véletlen, rámondom úgy szintén. Ilyen már történt. Velem is, veled is lehet, hogy nem tervezted, nem szándékos volt, de nem az első alkalom. Tévedtél úgy szintén, mint azelőtt. Na hát elment ez az asszony, ki tudja hányadszor a Jákob kutya, ez nem gondolom, hogy az első alkalommal ment, most ment úgy szintén. De ha ő nem is tudta, hogy mi vár rá, de nem volt véletlen. Amikor Jézussal találkozik valaki, az nem véletlen. Mert ha az ember nem is keresi a Jézussal való találkozást, de Jézus keresi az emberrel való találkozást. Igen. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És ez a samária asszony elveszett volt? Elveszett. Nem azért csak, mert olyan származású volt, hogy nem volt tiszta zsidó vér benne. Izraelita. Elveszett volt. Hányszor próbálta ő az életet? Azt se tudom, hogy történt, hogy öt férje volt. Hát, ha azt feltételezném, hogy meghalt már öt férje, hát ez nagyon gyászos és nagyon szomorú volna. De merek arra gondolni, lehet, hogy nem meghaltak, hanem elbocsátották. A zsidóktól a samáriak is átvettek bizonyos szokásokat, és aztán, ha elvette és hibát talált benne, vagy valami nem olyan volt, elbocsátotta. Aztán adott neki vállólevelet. Hát ötször átélni ezt. Ó, Uramisten! Milyen keserves sors lehetett ez. Mennyi csalódás! Milyen bánat! Milyen szomorúság! Milyen szégyen! Egyes biblia magyarázók szerint talán azért is ment délbe a Jákob kutyához, mert reggelében meg este mentek inkább a forráshoz, amikor nem volt olyan hőség. De hát ő ment akkor, hogy ne legyenek sokan. Így magyarázzák. Húzódott, kereste a magányt. Nem volt valami boldog, vagy egyáltalán nem volt boldog. Ő nem tudta, hogy mi várja. De az, aki várt, ott a Jákob kutyánál tudta, hogy ki érkezik. Egy csalódott, egy kiábrándult, egy elveszett, akinek szüksége van az Isten ajándékára, a Mesiásra. Mondott is az asszony, hogy tudjuk, hogy Mesiás jön, az majd megmond minden. És azt mondja az Úr Jézus, én vagyok, aki veled beszél. Milyen rendkívüli ez a találkozás. A drága megváltó Jézus Krisztus, az Isten fia, aki emberé lett, ott ül elfáradva a forrásnál. Az, aki által Isten mindent teremtett, még a vizek forrásait is, mindent, ami látható és láthatatlan, minden ő általa lett, ami lett. Nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ott van elfáradva, mert hozzánk hasonló emberi testben élt ezen a földön, tehát elfáradt, megéhezett, a tanítványok elmentek valami ennivalóért a városba, szomjuhozott, és akart inni. És jön ez az asszony a vedrével, hogy merítse a vizet. És azt mondja Jézus, adj innom. Erre az asszony megdöbbent. ránéz, ez egy zsidó ember. Ez kér tőlem vizet. Hát a zsidók nem barátkoznak a farizeusokkal. Meglepődik. Nem is szolgálja ki. Úgy tűnik. Annyira megdöbben, annyira meglepődik. Ettől a váratlan találkozástól, és ettől a váratlan kéréstől. Adj inni. Hogy kérhetsz tőle? Hogy szólítasz meg? Köztünk nem jó a viszony. És akkor Jézus ránéz. Tudod, én igazán zsidó vagyok, de ha te ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki tőled vizet kér, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet ingyen. Élő vizet eleget, tiszta ingyen. Még tovább folytatik a beszélgetés, nem olvastuk. Azt mondja az asszony, nincs mivel merítened, és a kút mély. Ezért nem tudott az Úr Jézus inni, ha nem adott az asszony. Aztán megmondja Jézus, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjozik. De aki abból a vízből iszik, amit én adok, soha meg nem szomjozik. Örök életre buzgó víznek kútforrása lesz az ő benne. Na, add nekem ezt a vizet, hogy ne jöjjek többet ide a kútra. Ne hordjam a vizet. Ne kelljen ezt a terhet újból és újból hordanom. Nem érti az asszony. De ha van ilyen víz, amit ő nem szomjózik meg, akkor ez nekem kell. És az Úr Jézus azt mondja neki, menj hívjad a férjedet. Egy másik meglepetés. De valahogy kivágja magát az asszony. Nincs férje. Na erre aztán következik az, amire az asszony ledöbben egészen, és kezd valami nála ébredezni. Jól mondtad, hogy nincs férjed, mert volt öt, a mostani az nem férjed, akivel élsz. Mint a hátrább lépett volna az asszony, és úgy néz az Úr Jézusra, látom, hogy te prófita. És akkor mondja, amit tud. És elmondja az Úr, és eln az Úrra, nem ezen a hegyen, nem azon a hegyen, az igaz imádók lélekben és igazságon imádják az Isten. Tudom, hogy jön a Mesiáshoz, megmond minden. Én vagyok, aki veled beszélek. Én vagyok az Isten ajándéka. Én vagyok az, aki adja az élő vizet. Én vagyok az, aki a szomjúhozót megelégítem ingyen. Én vagyok az, nálam vannak az élő víznek a forrásai. Én adom azt, ami megelégíti a bűnös ember, ami a lelki szomjúságot kielégíti, ami boldoggá teszi az embert. Itt vagyok, mint ajándék a te számodra. Ma este itt vagy. Hogy hogyan jöttél, nem tudom. Egyet tudok, hogy Isten akaratából itt vagyunk, itt van az Úr Jézus, és lehet egy találkozásod vele, ha még nem volt. Ha még nem ismered az Isten ajándékát, ó, ha ismernéd, és hogy ki az, aki kér tőled, akkor te kértél volna tőle. Itt van az Isten ajándéka, Jézus. A Jákob kutyához elment, a Samáriai asszonyért elment. Aztán elment Galileába, majd visszament Judeába. Igen, és felment a Golgotára. Ott az ég és föld között, amikor szenved, egyszer azt mondja, szomjúhozom. És mit adtak neki? Ecetes víz. Elvette? Elvette. Arra szomjúhozott? Nem. Mire szomjúzott Jézus a kereszten? Igaz, hogy volt fizikai szomjúsága, testében, lelkében, gyötrődött, szenvedett, volt fizikai szomjúsága. Mire szomjúzott Jézus? Az én és a te boldogságodra, üdvösségedre. Szomjúzta. Ezért szenvedett. Ezért szomjúzott. Ezért halt meg a kereszten. Isten ajándéka ő, a megfeszített Krisztus, aki érettünk halt a Golgotán. Ő az egyetlen, az Isten ajándéka, nem adatott az ég alatt más név, mely által kellene üdvözülni. Elfogadta, de már. Itt van, kijelenti magát. Én vagyok a Mesiás. Én vagyok a Krisztus, az Isten felkentje, aki jött szabadulást hirdetni, aki jött bűnbocsánatot adni, aki jött üdvösséggel megajándékozni. Itt van Jézus. Itt van Jézus.
Énekeljük az éneket.
Köszönjük, hogy időzhettünk a te lábaidnál az élő vízkút fejénél, forrásánál, és köszönjük, Urunk, hogy te akarsz adni nekünk nagy ajándékokat, kérünk, segíts meg, hogy elfogadjuk ezeket, és úgy vegyük azokat, mint ahogy te adod, Uram, és úgy használjuk, ahogy te akarod. Kérünk, hogy munkálkodjál, hogy hallottuk a te ígédet, Uram, és így csendben voltunk jelenlétedben, munkálkodjál, Uram, és hadd teremje meg a Te ígéd az áldott gyümölcsöket, amelyek boldoggá tehetnek, és áldásokat adnak. Kérünk erre, segíts meg! Köszönjük, hogy itt voltál, dicsőítünk és magasztalunk mindenért. Amen.
Amen.